Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Ez a Millás reggeli, a heti utolsó, itt a Rádió Café 98.0-án. Január 17-e péntek reggel van, 7:07, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is már megküldtek minket üzenetekkel. Azt mondja, hogy megírnátok kérlek, kivel beszélgettek a vízmegtartásról az imént. Ezt szeretném hívni hozzánk előadni, mert cégünknél igyekszem zöldíteni a kollégákat. Abszolút, és igen, mindjárt fogom mondani.
Tegnapi adásunknak igen, a zöld rovatának az ismétlése volt reggel, úgyhogy úgy beszélgettünk, hogy az volt az ismétlés. Balázs mindjárt adja az
igen,
információkat.
Mondom, Csernus Dóra volt az Egyensúly Intézet vezető klíma és környezetpolitikai szakértője. Vele beszélgettünk erről hát hogyan legyen Magyarország tényleg vízben gazdag, ugye, mert ez csak egy ilyen mondás.
Ha ilyen előadásokban gondolkozik a kedves hallgató, akkor érdemes még a WWF Magyarországot megkeresni. Több olyan szakértőjük van, aki kimondottan ezzel a témával foglalkozik, Magyarországnak a víz rajzával, vízhelyzetével. Nagyon sok jó tanulmányuk is van, velük is sokat beszélgetünk.
Azt írja egy hallgató, hogy a stúdióban Fonák Tamás és a Teve Madár. Az a Jamie és a Csodalámpában volt a Fonák Tamás. A Teve Madárra nem emlékszem.
Igen.
Fonák Tamás háza.
Fogd meg, vagy hadnagy, igen, és igen, rengetegen. Igen. Köszönjük szépen. Igen. Jó, hogy felismer. A Jamie és a Csodalámpa,
na,
ugye,
ki?
Az a hatos...
Azt is tudjuk.
Hát,
nem tudjuk.
Azt majd jó. Ők megmondják.
Gézu hajkúja is megérkezett. Egy herva csokor van a vázámban. Még él. Csak úgy, ahogy én. Megint egy ilyen hangulat ingadozásba keveredett.
Ennyi. Péntek van.
Péntek van,
optimista péntek. Így, optimista jó reggelt, írja is a kedves hallgatónk.
Jön a hétvége lassan.
Igen, azt szerintem Viberen jött az optimista úti információ. Nem,
akkor... lehet, nem. Azt mondja, hogy optimista úti.
Itt van.
Optimista, de azért az utakon óvatos. Jó reggelt, kartársak, csúszik, és ez kifejezetten kellemetlen. Még nem vészes forgalmi viszonyok között. Ma 26 perc írja. De
igen,
kartás
a...
ugye a szokásos.
Félig meddig ilyen fekete jég sztori.
Igen.
Mert azért mondtam, hogy félig meddig, mert 1 és 0 fok közötti hőmérsékleteket tapasztaltam én. Ott a felolvadó, ilyen, nem tudom, ez a ködből visszamaradó, lecsapódó páratartalom, az oda tud fagyni, és azt tényleg tud csúszni.
Azt mondja, hogy...
A szomszéd ébreszt a héten. Ma éppen 5:50-kor, de ma örülök neki, mert Jamie és a Csodalámpa volt a kedvenc műsorom gyerekként, és most erre emlékeztet az ismétlős spot. Igen, nem véletlenül, hát ugye...
Igen.
Az a...
Egyébként én is nagyon imádtam, de hát olyannyira, hogy amikor jött a vége, érezted, amikor már kerekedik igen. le a történet, ilyen feszültség volt benne, hogy úristen, ne, mindjárt vége lesz, és úristen.
A Sajó és a Jamie, igen, így van.
Ez feltétlenül jó volt, és én is szerettem volna egy ilyen lukat.
Van egy ilyen ugrani. Pacák egyébként, mint a Megvagy Hadnagy a Velencei tó körül mászkál.
Hát van egy ilyen szerkezet eleve.
Van egy pacek, aki úgy megy. Tehát van bukós isak rajta, a bukós isakra rá van szerelve egy ilyen visszapillantó tükörke.
Múltkor is láttam.
Rá van a nyakába van akasztva egy ilyen hangszóró, és ezzel a teljes felszereléssel, ilyen védőfelszereléssel, és megy egy kört. Mondjuk ez attól függ, hogy merre megy, de mondjuk 30-33 kilométer, nem tudom, hogy teljes kört megye. Na most ennek biztos nagyon jó pofa, meg aranyos, de hogy mi értelme ezzel körbe menni, ugyanúgy, mint elektromos rollerrel, ezt sem nagyon értettem soha.
Hát élvezed, hogy olyan pucéron, hát, az biztos egyébként jó érzés, én nem mernék
hát A-ból B-be jó, de...
De az érzés is jó, és egy karikát, és csapatod, jön a szél, és
tudom, rendszeres jelleggel bész azzal a izével.
Hát igen, mondjuk az edzettséget, de nem fogja itt a... Bár fene tudja egyébként, hogy kell-e ahhoz valami lábmunka,
hát,
hogy azt ott...
annyira nem
vagy
kell.
Vagy a giroszkóp csinál mindent, és amíg annyi sincs, nem tudom.
Igen.
De múltkor is látod, hogy ilyen fószer pont reggel befelé jövet, és így szépen így előre dőlve, így bele, tiszta meg vagy hadnagy volt.
Igen.
Egyébként nagyon drága. Múltkor rá is néztem, hogy mi lenne, ha lenne egy ilyen, és rájöttem, hogy nem lesz ilyenem.
Igen,
több szempontból sem nem mernék fölállni, másrészt, ez egy több milliós kütyű. Na, szerintem köszöntsünk névnaposokat.
Az jó ötlet, igen.
Antalok és Antóniák.
Antal!
Boldog névnapot.
Sokan ünnepelnek,
sokan
egy eléggé népszerű név.
Is vannak, igen, Antalok, de biztos, hogy a hallgatók között is sokan vannak, úgyhogy mindenkinek boldog névnapot kívánunk. Egy-két eseményt mazsolázzunk ki.
Oké, okay. Neked mi tetszett a legjobban?
Hát nekem kérlek szépen... kezdhetjük azzal, a Római Birodalom első nagy Theodosius római császár halálával ketté szakad, ugye, és lesz keleti és nyugati birodalom 395-ben az egyik, ami számomra fontos, a másik Robert Scott kapitány másodikként ér el a déli sarkot, a norvég Roald Amundsen egy hónappal megelőzi 1912-ben, ezen a napon ért be Scott kapitány, ugye ez egy nagy ilyen földrajzi
nagy verseny volt,
igen, a felfedezők között.
Igen, ez a kelet és a nyugati sztori, ez nagyon érdekes. Most, hogy voltunk Isztambulba, rengeteg adalék plusz információ jött ehhez hozzá, ugye, hogy a lényegében a keletiek vitték tovább az igazi római birodalmi hagyatékot, mert hogy a nyugat az teljesen gyel, korcsosult, és stb. És nagyon érdekes és izgalmas időszak.
Hát meg a hely is, Isztambul.
Abszolút, igen.
Nagyon ilyen, tényleg ilyen varázslatos város.
Egyrészt varázslatos, másrészt meg azért így van benne az emberben egy olyan, hogy azt nem lehetett volna ezt a gyönyörű szép várost olyan helyre építeni, hogy nem kell ennyit fölfele menni.
Ja.
Van olyan, hogy a legszebb látványosságok között van ilyen, mit tudom én, 300 méter szintkülönbség, állandóan fölle ezeken a kis tekergő utcákon. Igen. Tök jó, csak úgy az idő múlva már úgy vagy vele, hogy na jó, akkor...
Igen, simán lehúzol a listáról valamit.
Hagyjuk bár ezt.
Lehúzol a listáról.
Viszonylag nagy, tehát sokat kell menni.
Hát viszonylag az nagyon nagy. Igen.
Nem is viszonylag, igazad van.
Igen. Ha csak az európai részt járod be, az
persze,
is bőven
persze.
Sok, de
még
hogyha meg
mentél.
Az egészet akarod, az, hát az egy soknapos buli.
Azt mondja, hogy 57 bevezetik a lottót Magyarországon, és hát ez számtalan fantasztikus történetet szült. Többek között a klasszikus 6-os, 9-es lottóhúzást, amit pont most láttam megint a YouTube-on,
igen,
rá lehet lelni, egyszerűen zseniális. Én úgy emlékszem, hogy egy komlói bányász volt, de...
Igen, jó, az rémlik nekem is tényleg.
De lehet, hogy nem komlói, de valahogy ott az a környék, és az nagyon jól sikerült. Az a lottóhúzás, úgyhogy igen. Aztán a sivatagi viharnak is évfordulója van ennek a hadműveletnek, 1991, tehát ugye ez a Irak ellen, ugye a Kuvaitot megszálló Irak ellen indultak el. Na nézzük akkor a születésnaposok
nagyon
közül.
Sok nagy név van, igen. Nem is tudom, hogy fogunk ebből kihagyni bárkit, és 1706 Benjamin Franklin, amerikai író, tudós, államférfi születésének napja a mai. Anne, ha jól mondom, Bronte angol írónő, ugye a Bronte testvérek, hárman is sikeresek voltak az irodalom terén, hatan születtek egyébként, csak elhalálozott három testvérük, és ők sem értek meg nagykort. Azt hiszem Anne is 20 éves volt, de a legidősebb is 31-nány évesen hunyt el. Egy-két nagy sikerű regényt hagytak hátra. Apár Ignác magyar műépítész 1855, a híres Stanislavski módszer kidolgozója. Konstantin Stanislavski orosz színházi rendező 1863-ban született.
Hát Al Capone, 1899, James Earl Jones, amerikai színész, 1931-es születésű, Muhammad Ali, vagy Cassius Clay, 42-ben született ezen a napon. Nekem a kedvencem ez erre a napra, és ez többször van, hogy adásban is vagyok, az, hogy egy napon született Andy Kaufman és Jim Carrey.
Igen.
És ugye igen. Jim Carrey zseniálisan el is játszotta Andy Kaufmant a film, a róla szóló filmben. Eszméletlen jó a film maga, és hát én nagyon szeretem a Jim Carrey-t. Tudom, vannak ilyen idióta szerepei is, de közben ő nagyon, tehát ő megmutatta, hogy ő nagyon komoly drámai színész is tud lenni rengeteg szerepben. Ráadásul nagyon jó fest. Aha, és tök jó stílusa
akkor,
van.
Ott a kapcsolatban Szörnyő Istvánt nem említettük, 1894-ben született Kossuth Díjas festőnő, ugye sok dunakanyaros, és Balatonon hol is. Na mindegy, tájképek és életképek, nagyon klassz képek kapcsolódnak a nevéhez.
Karikó Katalin, Nobel és Széchenyi Díjas magyar kutatóbiológus, ezen a napon ünnepli születésnapját, boldog születésnapot neki is, és ki tudunk még kiemelni.
Hát én mindenképpen szeretném Françoise Hardyt, francia énekesnőt, én nagyon tökre szeretem, és nekem egy olyan nő, aki már tehát fiataltól az időskoráig tényleg gyönyörűen öregedett, nagyon szép nő volt, imádtam ezt a Comment du Radio, ugye a híres száma, meg hát egy csomó ilyen klassz szerzemény fűződik a nevéhez, tavaly hunyt el, 80 éves korában. Őre is emlékeztetünk.
És hát egy szomorú hír, mert 78 éves korában nekem meglepő volt, bár a jelek megvoltak, elhunyt David Lynch, az egyik óriási nagy kísérletező, igen. És ki is mondták azt hiszem talán, hogy a Mulholland Drive a 20. század legnagyobb ilyen krimije, vagy legnagyobb ilyen filmje. Az biztos, hogy a szürrealista, a nagy kísérletező experimentalizmusnak a híve David Lynch egy eszméletlen zseni volt, és hát ugye azt mondta egyszer, hogy az ember, hogyha kis halakra akar menni, akkor az alacsony vízben pecáljon, de hogyha nagy halakat akar, akkor mélyebbre kell menni. Hát ő bizony lement elég mélyre. Tehát én azt gondolom, hogy ha a hátborzongató, fura, zavarba ejtő, és hát ilyen pszichológiailag ilyen szétziláló műveket nézzük, akkor David Lynch az eléggé meg tudta rendezni. Ezeket ugye a mi volt a magyar címe? Veszett a világ, amiben a Nicolas Cage-el volt a Laura Dern.
Azt hiszem, igen.
Igen. És abban van egy olyan jelenet, amikor ugye találkoznak ebben a bárban, és beszélgetnek a főhősök, és a háttérben, tehát nem tudod, hogy mi az, ami annyira így kibillent így a komfortzónádból, és a háttérben csak tengerészek meg Marilyn Monroe-k vannak, de ezt nem veszed észre, csak hogyha kimondottan erre figyelsz. Tehát tele volt ilyenekkel, ilyen dolgokkal David Lynch, és hát ugye az biztos, hogy szerintem, hogy örökre megváltoztatta a televíziózást a Twin Peaks-el, mert addig ilyen jellegű gyilkossági nyomozós sorozat, mint a Twin Peaks nem volt. Amikor elkezdte az ember nézni, akkor már lehetett tudni, hogy itt ez valami teljesen más. És amikor egyre jobban derültek ki ezek a fura dolgok, szóval, hogy az biztos, hogyha valaki nagyon fura vidékre téved el, akkor David Lynch az már volt ott, megkóstolta a fánkot, mert azt nagyon szerette a fánkot.
Az önmondása.
A dónátot, igen, hogy a lyukat.
Igen, ne a lyukra koncentrálj.
Ne a lyukra koncentrálj, a fánkra. Igen. Így van az önmondása. És hát csomó mindent beleírt a saját életéből is, ugye a szereplőinek a mondani valójába. Így történt ez ugye az Eraserhead-ben, a Mulholland Drive-ban, és hát gyakorlatilag bármiben, amiben...
Lost Highway,
hát az brutális. Igen. Fú, én megmondom őszintén, volt a Lost Highway-ben egy körülbelül 15 perc, amikor...
Bocsánat, már tegnap este megint a hallgató, igen. Keep your eye on the donut, igen. Not on the hole.
Not on the hole, igen. A Lost Highway-ben volt egy 15 perces jelenet, amikor úgy féltem a moziba, hogy komolyan mondom, hogy ilyen össze-vissza fűrészelős horrorfilmek alatt nem. Tehát igen. Az annyira brutálisan rémisztő jelenetek vannak benne szerintem, És hát természetesen, mint mondtam, a Twin Peaks, aminek ugye visszatért egy újabb sorozata a Twin Peaksnek, egy ilyen kvázi magyarázó lezáró 2017-ben, 18-ban valahogy így, és abban szerepelt is maga David Lynch. Ezen kívül pedig zenélt. Angelo Badalamentivel, aki nagy társa volt, és írt rengeteg sok zenét, még a Twin Peaks-be is együtt kezdtek, volt még egy saját zenekara is, a Todd Gang, amiben együtt nyomultak. És hát, hogyha valaki meghallgatja David Lynchnek a zenei hagyatékát, akkor kb. Ugyanazt fogja kapni, mint a filmjeinél. Tehát így nem javaslom ilyen optimista péntekre, viszont hát ilyen nagyon elgondolkodtató. Hát mélyvíz, na ez is mélyvíz nagy halaknak. Szóval tényleg egy ilyen nagyon izgalmas, nagyon érdekes ember volt. Hát a cigizéstől tüdőtágulata lett, és igen, ez az, ami végül is okozta a halálát, egyszerűen elfogyott az oxigén. Egy zseni ment el, és szerintem, hogyha ezt meghallják a kedves hallgatók, akkor biztos, hogy egy pár húrt meg fog ezt pendíteni. Nem adjuk le végig, mert nagyon hosszú, de azt hiszem, hogy az egyik nagy mérföldkő volt ez.
Na, egy gyors lapszemle a tőzsde előtt. A Portfolio.hu azzal foglalkozik, azt tárja fel, hogy a vagyonosok hogyan vagyonosodtak tovább. Kilőtt a forint milliómosok vagyona, és azt mutatja be a cikk a Portfolion, hogy miben fektettek. Összességében kedvezőnek mondható piaci hangulat, az ügyfélszámlák bővülése és a friss pénzek bevonzása a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyonra is pozitívan hatott tavaly, úgyhogy jó évük volt. Portfolio.hu a részletek.
Több újság is megírta, de érdemes elolvasni. Hollywoodi nagyágyukat nevezett ki Donald Trump.
Igen, új aranykor. Ez a második cikk a Portfolio. Igen.
Sylvester Stallone, Mel Gibson és John Voight színész rendezőket tette meg különleges felelős megbízottá Donald Trump, miután békét kötött a Közel-Keleten. Gondolta, akkor Hollywoodot is rendbe kell rakni. Na majd meglátjuk, hogy alakulnak ezek a dolgok.
Igen. Aztán igen, a 24.hu-n van valami nagyon, szerintem kicsit ilyen clickbait cikk, ez az 1000 forint.
Az inflációs?
Tíz dekavaly, hát, mert hogy ez nem
csak elmagyarázza, hogy miért lehet. Hát bizonyos esetekben igaz lehet.
Hát bizonyos esetekben igaz, de De az a baj, igen, hogy amikor vajáról, kenyéráról beszélünk, nem tudom, ezek nem egy homogén.
Nem,
de az
nem,
a szocializmusban volt, hogy volt a vaj, meg volt a kenyér.
Igen.
Tehát biztos lehet találni 1000 forintos kilós vajat, de 4500 körül per kilóért meg lehet oldani a kilóvaj vásárlását. Én az emlékeim
nem
szerint.
Nem tudom, mi az átlag, mert én azt néztem, hogy azért most már egy normál vaj az...
Én legutóbb írvajat vettem 4500 forintos kilós áron.
Igen, de az egy ilyen saját márkás írvaj.
Az egy
saját márkás írvaj.
Ja, elnézést, akkor az nem számít. Jó. Akkor a saját márkás magyar vaj sem számít, nyilván, mert az is 4000 körül megszerezhető.
Az
1000 forintos tízdek, az a vaj.
Nem, figyelj, nem tudom hagyjuk megmondani azért, mert kéne egy vajkosarat csinálni, ahol belerakod az összeset,
és egy nagy vajátlagot,
mediánt,
amit fogyasztással súlyozottan számolunk
ki.
Tehát
pontosan.
Ki mennyi, vagy milyen vajat fogyaszt, és akkor jön neki az
mert, vaj. Igen, mert nem mindegy,
nem,
hogy
nem.
Te a vaj, vagy... Igen. 80%-os, vagy francia, ilyen kis finom zsír izékkel ellátott, márványozott.
Vagy már barna vaj főzéshez.
Na, tessék.
Már olyat, vagy már onnan csomagolva, azt te csinálod. Vagy ugye? Ghee, igen, a tisztított vaj.
Hát, úgyhogy bizony. De azért az biztos, a cikkben, igen, a cím az clickbait,
persze,
de az
nagy,
infláció
nagy élelmiszerár emelkedés volt, az kétségtelen.
Kamatos kamat hatását nézi meg, az egymásra rakódó százalékpontoknak a hatását, hogy miért érzem
és
úgy.
És az elvitathatatlan, hogy az átlag fölött emelkedett az élelmiszer árak zöme, tehát ez kétségtelen.
Igen. Van-e még? Újabb 60 millió eurós számlát nyújt be Magyarországnak az Európai Bizottság. Ez a pénteki nap. Ezen kívül a 8 órakor sajtótájékoztatót tart a...
Bíró Ferenc.
Igen, Bíró Ferenc. Ezt akartam mondani.
Hogy miért nem arról beszélünk? Azért, mert nem tudunk róla semmit. Egyelőre van egy...
Egyelőre az ő személyét támadják.
Hát egyébként ez
benne? Ki akarják kezdeni?
Figyelj, benne lehet. Én nagyon furcsán, Bíró Ferenc a hogy hívjákról jött, a magánszektorból, elég jó pozícióból. Uh-huh. Nekem kicsit furcsa, hogy egy hatósági kasszába kotorászon és azt a pénzt használja, de majd ki fog
ez
derülni.
Ez kiderül
nyilván.
Majd, kérem szépen,
azért
hogy van.
Annak ellenére, hogy korlátozottak a jogkörei, volt egy-két olyan feltárt ugye a hatóságnak, ami esetleg nem tetszhetett egyeseknek. Tehát ezt még nem tudjuk, hogy mi áll a háttérben.
Jó, szerintem gyorsan tőzsdézzünk, mert alig marad rá időnk így is, úgy is.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A... Mutató a BUX 2,1%-kal emelkedett, de bármilyen furcsa nem ez volt az érdekes tegnap a budapesti értéktőzsdén, és nem is a vezető részvények, bár elmondom, mert el szoktuk mondani, hogy az OTP esett 8,1%-kal 23.200 forintra, a MOL emelkedett 8,1%-kal 2880-ra, a Magyar Telekom 2%-kal emelkedett, ez azért már jól néz ki, 1354 forintig, míg a Richter 6%-kal 10.830 forintig, és itt megint az látszik, hogy az OTP mekkora súlya van az indexbe, mert egyedüliként esett a blue chipek közül, mégis a másik három elég jól emelkedett, és mégis egy ilyen nyomott emelkedés lett az eredője a kereskedésnek. A középső sor az, ami nagyon ment, Masterplast 6%, 2850, Autovalis 3,5, 162,50, a Delta 13,7-et ment, 71 forint 60 fillérig. Úgyhogy most inkább a hátsó sorban mazsolázás az volt terítéken a hazai parketten.
És hát sok érdekes és jó hír is volt az Egyesült Államokban, jól sikerültek az amerikai banki gyors jelentések, valaki már azt mondja, hogy a golden years jön. Megint nagy rally volt, de a lendület az nem volt annyira erős, nem tartott annyira ki. Minden esetre a befektetési bankok elsősorban ugye az elnökválasztás miatt megnövekedett kereskedési aktivitásnak és befektetési banki ügyleteknek volumenében látható növekedésnek köszönhetően jól mentek a JP Morgan, a Goldman Sachs és a Morgan Stanley felülmúlta a várakozásokat, tehát emiatt mondják többen, hogy visszatér a golden years, a bankoknak a nagy korszaka, és hát ugye volt ugye az inflációs adat, ami megjelent szerdán, ez meredek emelkedést hozott Európában és Amerikában is, és azt kezdték el árazni a befektetők, hogy kamatcsökkentést folytathat a jegybank, ez pedig majd pozitívan hat a kockázatos tőkepiaci eszközökre, mint amilyenek a részvények. úgyhogy nagyjából ez a lendülettel indult a kereskedés, de aztán utána ennek vége lett, az S&P 0,2%-os mínusz, a Dow 0,2 szintén, a Nasdaq 0,9%-os mínusz, ott is jól mentek a közepes részvények, a Russell Indexet ez szépen fel is húzta. Európában ez még nem látszott, mert akkor még az optimizmus volt, ott egészen komoly plusz a párizsi mutatóba 2% fölött, ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy politikailag volt a kormánynak egy megnyert köre, ugye a bizalmi szavazás elbukott, bármint hogy a bizalmatlansági indítvány bukott el, tehát bizalmat szavaztak. A DAX 0,4%-os pluszban zárt, a FTSE 1% fölötti pluszban, és hogyha részvényeket nézünk, akkor ismét az élen a Rigetti Computing megelőzve darabszámban, volumenben az Nvidia-t is, és majdnem 3%-os pluszt hozott össze. Na, valóban voltak nagy mínuszok benne, de úgy tűnik, hogy lehet, hogy lerázta magáról. Majd meglátjuk. Az Nvidia 2%-os mínusszal zárt, az Apple 4%-os mínusszal, a Tesla 3,4%-kal. Lehet, hogy köze van ahhoz, hogy a SpaceX kísérlet az most nem sikerült. Ez volt azt hiszem a 7. kísérlet. Fel is robbant a rakéta, de az egyelőre a legnagyobb, legerősebb rakétát tesztelgetnék, ami a Földön van. A SoundHound is pluszban van, tehát, mint mondtam, a Rigetti és a SoundHound ez megint pluszban. Nem tudom, kit lehetne még kiemelni, az Intel egy kicsi mínuszban, úgyhogy nagyjából így az amerikai tőzsdéken felemás hangulat uralkodott tehát.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Na, itt van Svitt Andi, szia, jó reggelt!
Jó reggelt, gyerekek,
ha nekem itt melegem van, az már akkor ugye? Nagyon meleg van.
Valami miatt, te csináltad a múltkor.
Én mindig, ha ráteszem, utána le is veszem. Tényleg? Annyi, hogy egy kicsit fölmelegedjen.
Hát ez most úgy maradt.
Hát ezt nem én raktam rá. Én négyesre sose teszem rá, csak hármasra. Nagyon meleg van ebben.
Aki mentegetőzik, annak sosincs igaza.
Hát mikor voltam én már itt? Nehogy már azóta, ne vicceljél.
Azóta így van. Befűtöttél rendesen.
Maci megdöglött volna tegnap.
Egy kis sepidárium van itt a stúdióban.
Nagyon meleg van.
Nagyon, úgyhogy én is nem szoktam. Vedd
le azt a poncsót.
Mi?
Dehogy is. Nem. Úgyhogy, az ablakban vetkőznek a fiúk, ez jó?
Igen. Kis amsterdami hangulat fiúkkal. Na,
piros lámpákkal. Igen,
tényleg az is van az adásnapban. Na, a hírek jönnek akkor, tehát Schmidt Andi, majd jó melegbe, kellemes körülmények között elmondhatod a híreket, utána mi visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel. Itt a Rádió Café 98.0-án, január 17-e péntek reggel van, 7 óra 9 perc, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók, és azt kaptuk, hogy lincs dohányzás miatt halt meg, ez motiváló. Ha nem teszem le a cigit, a végén még átlag felett életéveim lesznek.
Hát a dohányzás miatt alakult ki a tüdőtágulat nála, ez vezetett ahhoz, hogy igen, ami történt vele, de hát ugye ez...
De szokták mondani, hogy ha nem dohányzott volna, már 85 is lenne.
Nagyon
lehetett volna.
Nagyon le van egyszerűsítve, igen, így, úgyhogy...
Aztán bérfarkas örvendeztetett meg minket, jó reggelt, az árutőzsdét is figyelitek? Jól megy az Endívia.
Köszi. Ez jó.
Igen. Szent István szelleme a vajk rém.
Ne.
Hogyha már vajasztunk.
Ne. És érkezett a Trump és a színészek kinevezéséhez egy jópofa hollywoodi fedél nélkül közmunkások lesznek.
Az is jó,
a kinevezettek. Igen. Hát az, hogy ott hogy újra orkán erejű szél jön, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag megint lehetetlen lesz megállítani. Most már tényleg az egyik legnagyobb katasztrófa, ami előfordul. Kaliforniában majdnem biztosan, és ráadásul ugye most nem az, hogy tehát iszonyatos vagyon égett el konkrétan ezekben a tüzekben, de több olyan felbecsületlen értékű épület is, mint az Eames ház például, vagy most nem tudom, hogy azzal mi van, hogy az végül is megmentették-e, vagy sikerült-e, de több olyan építészeti emlék van, ami
biztos, hogy porig égett.
Ami biztos, igen.
Azt kérdezi Szeki, hogy Antonia neve napján lejátszod az Antonia Austiról című notát.
Nem az a Rudi. Nem az Anton, de hát ugye azt nem sajnos nincs meg nekem, de be lehet hozni hozzánk CD lemezen, és akkor odaadjuk a technikusoknak. Igen. Talán tudnak vele kezdeni.
Igen, valaki az egyik hiper saját márkás vaja, ami teljesen vállalható minőség, most 3440-ről 3900-re drágult.
Hát az durva, hogyha megnézed azt a drágulást.
Az durva, de nem 1000 forint 10 deka, tehát biztos, hogy van olyan vagy is, ugye, de ezt ne kezdjük előre, mert ezt megbeszéltük. Azt mondja, hogy...
Köszönöm nektek, hogy minden hétköznap veletek hát indulhat a napon Peszkátóra.
Nagyon vagy, köszönjük, mi köszönjük.
Köszi.
Örömet okozunk. Aztán azt mondja, hogy... Nem értem Andi hírét, a tűzszüneti megállapodás megszületett, de annak elfogadását az izraeli biztonsági tanács elhalasztotta, mert a Hamas további feltételeket hozott elő. Hamas vezetők szabadon bocsátják.
De nem.
Viszont nincs megállapodás.
Hát, hogyha jól tudom, megállapodás az van, még részleteket kell kidolgozni. Egyelőre erre rábólintott mind a két oldal.
Tehát
már.
Van a megállapodás, és van a hatályba lépés, mert szerintem azt gondolja a hallgató, hogy egy vasárnapi...
Most az a kérdés, mert ez egy tűzszüneti megállapodásnak minősül. Igen. Pont azt az elemzést olvasgattam, hogy az legutóbbi ilyen megállapodás az 10 napig tartott, és hogy ez most vajon hosszabb életű lesz-e ennél, hát ebben reménykedik mindenki.
Igen, és a fekete humor is felütötte fejét az üzenőfalunkon.
David Nincs. Kemény.
Kemény,
de ha az új mondásunk, ugye, ha magunkon tudunk nevetni, akkor másokon is tudunk.
Ér, így igen, van. Így is van, és szerintem addig rendben van, amíg ez így van. Na, nézzünk budapesti híreket.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Szerintem tavaly, éveleje óta valamikor tavaszi hír volt, ugye, hogy eladták a budapesti körszállót, és onnantól szerintem 2-3 is előttük, hogy most aztán bezárják, és tényleg bezárják, és majd újra fölépítik. Na, most végleg bezárt a körszálló. És az lesz, ugye, arról már korábban is lehetett hallani, hogy egy nagyon érdekes építészeti megoldásról van szó, de nem annyira praktikus már. Tehát egész egyszerűen felújítani se lehet, a belső tereket sem lehet már úgy alakítani, ahogy az praktikus lenne, de viszont mégis egy olyan építészeti emlék, amit érdemes megmenteni, úgyhogy az lesz, hogy lebontják és újraépítik belül más elrendezéssel, és nem 200...
Tehát lebontják az egészet?
Én úgy tudom, hogy igen.
És... Nem tartják meg a külsejét, a homlokzatot.
És... Ilyen részleteikbe menően nem tudom, mert igen, szoktak olyat csinálni, ugye, amikor egy épületmentésről van szó.
Mondjuk ennek nem tudom, hogy lehet-e nevezni homlokzatnak, mert ez lényegében egy...
Csak homlokzata
van. A körszállónak.
Igen. 280 szobája volt, és most így a belső terek átalakításával 47 lakást alakítanak ki, és állítólag ugyanígy megőrzi ezt a formát, ezt a kinézetet, ahogy azt a tervezője megálmodta, aki most nem jut eszembe, Srok György tervezte a 19 szintes körtornyot.
És én pedig azt néztem, hogy horrorisztikus esetekről számolt be a BKK, ezt lehetett olvasni, mert hogy volt olyan is a BKK közlése szerint, hogy csak nem 2 milliós pótdíjat kellett a rekorder blitzelőnek fizetni 2024-ben. Ez egy 48 éves budapesti nő.
Mert még él bizonyos fejekben az a hülyeség, hogy nem kell kifizetni, mert majd elévül. Azt hiszem, ez lehet az oka. És aztán rájön, hogy nem.
És képzeld el, hogy ez nem olyan egyedi. Tehát, hogy a tavalyi pótdíjazási toplista második helyezettje egy 40 éves férfi, aki több mint 1,5 millió forintot fizetett.
Ezért ez csak így tud elszaladni, hogy egész egyszer
ne hiszi, a harmadik pedig egy 53 éves nő, aki több mint 1,3 milliós tartozását törlesztette. A legnagyobb összegek ugye több évnyi figyelemen kívül hagyott pótdíjazásból, elindított végrehajtási eljárásokból és jelentős erre rárakódó késedelmi díjakból halmozottak. Ugyanis, ahogy te mondtad, vannak, akik még mindig hisznek abban a régóta terjedő városi legendában, miszerint a kiszabott pótdíjak automatikusan elévülnek. Ezért nem fizetik be a csekkeket, ez azonban súlyos tévedés.
De mondjuk én azt sem tudom, hogy ez hogy tud elmenni idáig. Tehát menet közben miért nincs erről egy végrehajtás, fizetésből levonás, nem tudom én micsoda, szóval én azért én kapnék egy ilyen
hát biztos, maga az eljárás biztos, szerintem olyan hosszan tart, hogy amikor már elég abban a szakaszban, hogy bírósági ügy lesz belőle és végrehajtásig, tehát maga az eljárás hossza, a legvégén, amikor lezárják, akkor összegzik a számot, azt ennyi lesz, akkor zárják le.
Hát, nekem akkor is furi, hogy miért nem lehet ezt, nem tudom, ugyanúgy, mint a közjegyzői papíroknál, ugye, hogy bírósági eljárás lehet behajthatóvá tenni. Tehát így nagyon megnehezítik azért annak a szerencsétlennek az életét, aki még zizi is ahhoz, hogy fölmérje ezt a helyzetet és befizesse időben. Megúszhatná mondjuk 50 ezer forinttal, az is elég szépen elszalad, vagy 100 ezerrel behajtási díj minden milliós nagyságig elereszteni. Hát, én kapnék egy ilyet, biztos, hogy a jogi képviselőmmel megbeszélném, hogy nem lehet-e itt valamiféle
biztos,
olyasmi.
Biztos, hogy részletfizetéses sztori lesz belőle, szerintem.
Hogy ők megfelelően kezelték ezt az adósságot, hogy ez idáig elmehetett.
Mert, lehet.
Mert nekem azért ez egy kicsit furcsa. De nem ismerem a részleteket, úgyhogy csak találgatok és véleményt fogalmazok meg.
Azt hiszem, hogy én több olyat nem... Ja igen, az Airbnb is érdekes, még szerintem ezzel fogunk foglalkozni. A Telexen is lehetett olvasni, hogy még életbe sem lépett az Airbnb tilalom. Több száz lakásnál már kitalálták, hogy játsszák azt ki. Ugye ezt a 24.hu is írta, és szerintem mind a kettőre érdemes hivatkozni. Minden esetre egyéb szálláshely jogcímen adtak ki eddig lakásokat, az Airbnb tilalom miatt most már 26-tól 2026-tól nem lesz erre lehetőség, ezért a lakások tulajdonosai idén januárban megszavazták, hogy a jövőben kereskedelmi szálláshely szolgáltatást nyújtson, vagyis olyan besorolásban menjen át, mint egy szálloda. Például ez a Central Passage-nál történt ez, úgyhogy így fogják ezeket kiadni továbbra is.
Szerintem haladjunk tovább, mert egy izgalmas új dologról beszélgetünk, vagy kell beszélgetnünk, az építőipari felelősségbiztosításról. Annyira új, hogy még a biztosítók is, vagy a biztosítók is most tákolják a konstrukciót.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Mielőtt tovább megyünk a zenével, egy gyors információ itt a tűzszünettel kapcsolatban. Megerősítette Netanyahu hivatala, hogy megállapodott a tuszok hazaengedéséről. Uh-huh. Tehát ugye itt tartanak jelen pillanatban a tárgyalások. Tehát azért ez már egy elég komoly. És mindegy, szóval erről fogunk szerintem majd beszélni még geopolitikai szinten. Jöjjön pedig most egy Eddie 9V nevű zenekar, és ez a 12. lemez, ami megjelent. Elég sok lemezük van. November végén jelent meg tavaly a lemez, erről szól a Halo című szám.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Na nézzük meg azt, hogy mi a helyzet ezzel a építőipari szereplőkkel. Mi fogjuk megnézni, mert nem is sikerült elérni szakértőnket, úgyhogy ha útközben sikerül telefon végre kapni, akkor ő is fog mondani egy pár szót minden esetre.
Ha befér a műsorban, ugye, mert kicsit meg vagyunk taposva itt témailag, de még elméletileg lehetséges a következő körben. Na, az van, ugye, hogy egy tavaly októberben elfogadott hatályos kormányrendeletről van szó, ami most lépett életbe január 15-től, és a lényeg az, hogy minden építőipari tervezőnek és kivitelezőnek kötelezően rendelkeznie kell felelősségbiztosítással. Engem azért egy picit meglepett, hogy ez egy mostani szabályozás, és ez eddig nem volt, mert a tevékenység jellegéből kifolyólag én azért mertem volna feltételezni, hogy egy ilyenre szüksége van a a kivitelezőnek. Ez legfőképpen a kisebb vállalkozások és egyéni vállalkozók körében okozhat most egy kicsit problémát, mert hogy az elmaradás követelményt, teljesítését illetően ott jelentkezhet. Leginkább a nagyobb cégek, nagyobb kivitelező cégeknél ez már egy teljesen bevett dolog, és ők rendelkeznek ezzel, úgyhogy tulajdonképpen a kisebbeknek kell most egy picit belehúzniuk, hogy csak úgy vállaljanak munkát, hogy ez megvan. Ezt ugye a biztosítók.
Viszont ezekből a kisebbekből rengeteg van, ugye, mert
sok,
a különböző pályázati, támogatási források miatt ugye rengeteg cég kezdett el ezzel foglalkozni. Itt a különböző szigetelés, meg zöldítési programok kapcsán vannak nagyon sokan, akik ilyen egy-két személyes cégből próbálják magukat felgyúrni. Úgyhogy szerintem ők azok, akiknek ez elsősorban fontos. Uh-huh. Mert ugye az van, hogy nem csak építőipari tevékenységet konkrétan, hanem tervezést végző vállalkozások és egyéni vállalkozók. Gondoljunk bele, hogy mennyi.
Igen, írja is hallgató, hogy állami beruházásoknál ez már elvárás kötelező.
Tehát itt többek között, akikre én gondolok, ez egészen mikroszint. Építészmérnökök, kőművesek, tetőfedők, villanyszerelők, vagy hívsz egy klímaszerelőt, egy festőt, egy burkolót, az mind.
Igen. Úgyhogy ez egy ilyen sávosan változó, díjazású történet, ami a bevételhez köti, illetve hát nem tudom, mert itt az a sajtóanyag, amit olvasok, az nekem egy kicsit megint ilyen fogalomkeverés látszik ránézésre, mert hogy tervezők esetében 20 millió forint alatti éves nettó jövedelemről beszélünk, meg 20 millió feletti jövedelemről, aztán előjön a bevétel, ami 1 milliárd feletti, ezt mindjárt megpróbáljuk tisztázni ezt a részt is, mert hogyha minden igaz, akkor sikerült a szakértőnket elérni.
Békés István van itt, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökségi tagja. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Jó, hogy elértük. Odáig jutottunk, hogy van egy hatályos kormányrendelet, most lép életbe január 15-től, főleg a kisebb kivitelezőknél okozhat problémát, ahol ez esetleg nem volt meg. Ezek helytállóak, ezek a felvetéseink?
Nagyjából igen. Ugye ez a kormányrendelet egyébként tavaly október 1-től hatályos. Tehát gyakorlatilag attól élt a dolg, attól a dátumtól élt a törvény. Csak január 15-ig adott határidőt ezen biztosítási szerződések megkötésére. És valóban, hát ugye körülbelül 150 ezer ilyen vállalkozás, egyéni vállalkozó van, akinek a teóriában a 41-20 és a 41-3-99 közötti tevékenység szerepel, amelyekre most kötelező ez a biztosításnak a megkötése. A nagyobb vállalkozásoknak valószínűleg korábban is volt hasonló biztosítása, ma azonban a kisebb és középméretű vállalkozások kerültek abba a szituációba, hogy szembesülnek, vagy most meg kell kötniük ezt a biztosítást.
A díjazásáról tudunk egy pár szót váltani, mert én most itt olvasok közleményt, abban nekem van éves jövedelem, meg éves árbevétel is, tehát ez a sávosság nem tudom mennyire tisztázott, hogy árazódik ez a biztosítási termék.
Igen, a felelősségbiztosítások általában is, és ez pedig egyértelműen a cégek tevékenységből származó árbevételéhez kötődik.
Tehát árbevételhez.
Gyakorlatilag így van, árbevételhez kötődik. Azért árnyalja ezt a dolgot egy kicsit, egy egyéni vállalkozónál azért az árbevétel bizonyos adózási módok esetében akár a jövedelemnek is tekinthető. Közel van ehhez a dologhoz, gondoljunk itt egy általányozási formára akár.
Igen, igen.
Tehát gyakorlatilag az adott tevékenységből származó árbevételhez köti a törvény ezt a dolgot. Az első száv az 0-tól 100 millió forintos árbevételig terjed, és ez mutatja is, hogy egyébként valószínűleg az egyéni vállalkozások jelentős része ebbe a sávba esik. Tehát a 0-tól 100 millióig terjed az első kategória, ahol ezt a biztosítást 20 millió forint per kár és 40 millió forint per éves limittel köttettik meg gyakorlatilag, amelynek ma a piaci árazása ilyen 50 ezer forint körüli, néha alatti dologról is beszélünk.
A káreseményt azt hogyan rögzítik, mi történik?
Igen. Tehát mire szól ez, mire vállalja a felelősséget?
Gyakorlatilag ez a kivitelezés során, tehát amikor a kivitelező vagy a tervező, hiszen ne felejtsük el, hogy a tervezőknek is kötelező egy ilyen biztosítást most megkötniük, bár erről kevesebb szó esik. A munkája során olyan hibát vét, amely egyrészt nem szándékos és nem gondatlan ebből a szempontból, tehát nem akaratlagos természetesen, tehát ha valaki egy komoly alkoholos befolyásoltság alatt végez valamit, akkor okoz kárt, akkor mondjuk mentesülhet akár a biztosító is. De hogyha a tevékenység során a megrendelőnek kárt okoz, akkor gyakorlatilag ezt a kárt fogja fedezni ez a biztosítás. Mondanék néhány rövid példát, hogy életszerű legyen ez a dolog. Gondoljunk arra, hogy valaki megrendel egy klímabeszerelést akár a lakásába, ez egy 1-200 forintos munkadíjas tétel lehet, ugyanakkor ez a klímaszerelő óvatlanul és nyilvánvalóan nem akaratlagosan elfúr mondjuk egy falfűtéscsövet. Ez a falfűtéscső eláztat egy 1 millió forintos laptopot és tönkretesz esetleg egy padlózatot, egy padlóburkolatot, amit ki kell cserélni, akkor azért ez egy komoly összeg tud lenni. De ha ipari csarnokokban gondolkodunk, akkor akár egy hegesztés, akár egy flexelés okozhatunk olyan tűzkárokat, amelyek mondjuk egy könyvraktárban van, egy papírgyárban, ami azért nagyon sok milliós tételeket jelenthet. És ebben az esetben nem csak a megrendelőt védi gyakorlatilag ez a dolog, hiszen, hanem magát a vállalkozót is, aki védi, hiszen ezt az összeget korábban a megrendelő vele szemben, az ő vállalkozásával szemben érvényesíthette.
És ez egy dupla védelem. Az is benne van, igen? Bocsánat, mert fontos kérdés, a kedves hallgatók is kérdezik, hogyha olyan munkát végez ez a kisiparos, ami nem megfelelő minőségű, igen? Ugye a nagy munkákhoz képest itt ugye nincs egy minőség ellenőrzés általában, hanem átveszi a tulajdonos, aztán utána később derül ki, hogy hát ez nem igazán a jó minőségű a dolog. Akkor is érvényes ez? Mert szét kell bontani, újra kell építeni, meg kell csinálni.
Azt tudom mondani, hogy igen, tehát maga a biztosítási fedezet, amikor megkötődik, ugye ezt is majd lehet váltani évente, mint a kötelező biztosítás. Aha. Tehát nem biztos, hogy ott, ahol ma megkötődött ez a szerződés, 2 év múlva ugyanennél a biztosítónál lesz a kivitelezőnek a szerződése, de gyakorlatilag két irányba is kiterjeszthető ez a dolog. Ez a dolog kiterjeszthető egyrészt a most folyamatban lévő munkákra is, tehát hiába január 15-től él a biztosítás, a tavaly elkezdett egy munkát egy kivitelező, egy retroaktív fedezettel már erre a munkára és ez kiterjeszthető. Ha azonban a későbbiek folyamán derül ki ez a nem megfelelő minőségű munka, akkor a biztosítás lejárás vagy váltását, vagy a biztosítás élését követő 12 hónapon belül lesz bejelenthető, de további 3 évre ez meghosszabbítható egy plusz díjat. Tehát a kivitelező úgy dönt, hogy egy icipici díjat rászán erre a dologra, akkor akár azt is mondhatja, hogy plusz 3 évvel meghosszabbítom ezt a fedezetemet, és bármi kiderül a következő 3 évben, akkor én is, illetve a korábbi megrendelőm is gyakorlatilag biztosításban állnak.
Igen, ez ugye a tervezők esetében itt kisebb limitekről beszélünk, ez a kivitelezői határ, ez a 0-100 millió, ahonnan elindul ez a sztori.
Hát ott az árbevételről beszélünk, igen, ebben a dologban. A limit tekintetében ugye 40 és 20 millió volt a biztosítási limit ebben a dologban. Tehát ne keverjük össze az adott vállalkozás árbevételét és a biztosító
által nyújtott. Nem, én azt mondom most, hogy a tervezőknél nekem rémlik egy 20-10-es sávozás is. 20 millió, 10 millió.
Igen. Igen, így van, így van. És hát egyébként az a tapasztalatunk, ha már így adásban vagyunk, hogy a mi eddigi szerződésünk értelmében a kivitelezők viszonylag jó arányban kötötték meg ezt a szerződést, ezt a kötelező tervező, vagy ezt a kötelező kivitelezői felelősségbiztosítást. Kicsit kevesebbet látunk a tervezők oldaláról, tehát lehet, hogy nem a mi csatornáinkon keresztül érkeztek be ezek a biztosítókhoz, de fölhívnám az ő figyelmüket is, hogy rájuk is vonatkozik ez a törvény.
Fogytán az időnk, de egy utolsó kérdés, nagyon jó kérdés szerintem, amit a hallgató feltett, mert lenne létjogosultság az én laikus megközelítésem szempontjából is, hogy egy ilyen bónusz-málusz rendszer van-e ebbe beépítve, tehát aki rendszeresen több éve már nincs semmi kifogás, nem kellett semmiért felelősséget vállalnia anyagilag, az jutalmazható-e a díjtételekben?
Röviden a válasz az, hogy nincs beépítve, tehát a törvény nem rendelkezik bónusz-málusz rendszernél. Egy kicsit hosszabban kifejtve azonban azt mondom, hogy gyakorlatilag azért van, hiszen minden egyes biztosító azokat az ügyfeleket keresi, azokat a kivitelezőket, tervezőket keresi, akik viszonylag kármentesek, vagy ritka a kárgyakoriságuk ebben a történetben. Azon kivitelezők, akik rendszeresen és nagy összegű károkat fognak elkövetni, azoknak a biztosítók az évfordulóval ezeket a díjakat, ezeket a biztosítási díjakat jelentősen meg fogják fogják emelni, vagy akár fel is mondhatják természetesen. Tehát nyilvánvaló a biztosító sem a folyamatos és rendszeres veszteséget keresi a saját maga számára, ezért a piac be fogja árazni a hanyag munkával, vagy a rendszeresen hibákat elkövető vállalkozásokat avval, hogy az ő DTT-iket emelni fogják természetesen, míg azokat, akik nem követnek el hibákat, vagy sokkal ritkább ez a károkozás, azok megmaradnak a normál dísávban. Tehát alapjában véve nincs egy kimutatott bónusz-málusz rendszer, ugyanakkor a piaci folyamatok, mint minden biztosításnál, akár egy lakásbiztosításnál is, vagy akár egy kaszkó biztosításnál is, vagy bármely más biztosítási terméknél, a biztosítók azért kezelik ezt a kárgyakoriság kérdését.
Igen, kárelzmény figyelembevételével, igen.
Így van.
Oké, nagyon köszönjük az információkat, jó köszönjük munkát, szép napot, jó hétvégét kívánunk.
Mi köszönjük, hogy meghallgattak minket, további szép napot a hallgatóknak. Viszontlátásra.
Békési Istvánnal, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége elnökségi tagjával beszélgettünk.
Egy szónak is, száz a vége.
Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Hát izgalmas témáink vannak, olajpiac, gázpiac, aranypiac, gyakorlatilag az első kettő emelkedik, a harmadik meg lehet, hogy fog. Fábián Lórántal, az OTP Global Markets árupiaci kereskedőjével nézzük át ezeket az árutermékeket. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Na hát kicsit megmozdult az olajpiac, nekünk rossz irányba, mármint autó felhasználóknak, ugye, mert hogy fölfelé indult az ár. Mi van emögött, ugye, amikor azt mondtuk, hogy hát itt a globális növekedéssel van baj, fogyasztási oldalról van baj, néha a geopolitikai feszkok azok megemelik az árat, de alapvetően alacsony szintekre számíthatunk, szóval most mi a helyzet?
Hát az érdekesség az, hogy a határidős árak, hogy te is említetted, már 4 hete emelkednek, és hogyha megnézzük a olajnak a grafikonját, akkor azt látjuk, hogy idén már közel 15%-ot mentek, és új 4 havi csúcsra emelkedtek. És azért is érdekes, mert az előrejelzések, vagy a várakozások legalábbis az voltak az általános piaci vélemény 2025-re, hogy nyers olajnak majd valószínűleg egy rossz éve lesz, tehát egy túlkínálatos piacot fogunk látni, jobban fog nőni a kínálat, mint a kereslet, a globális készletek is emelkednek majd, és ennek ellenére, legalábbis az év első 3 hetében egy markáns emelkedést láttunk. Most emögötti tényezőket több mindent lehetne felsorolni, ugye lehet mondani az átlagosnál hidegebb időjárás, tehát ilyenkor a fűtési igény megnövekszik, ugye fontos az is, hogy az USA-ban a nyers olajkészletek már 8 hete csökkennek, tehát ilyen nagyon volt példa az elmúlt nem tudom, 2 éve, és most már 2022 óta a legalacsonyabb szinten vannak a nyersanyagok. De azért a legfontosabb, amit mindenképp megemlítenék, azok a Biden adminisztrációnak a szankciói, az orosz energia szektor, amit ugye a múlt hete jelentettek be, és ennek a várható hatásait egyelőre még csak találgatni tudja a piac, ami látszik, hogy azóta az elmúlt egy hétben $5 tudott erősödni az olaj ára.
Ez elég komoly. És ez most átrajzolta az éves várakozásokat, vagy most ez egy ilyen évelei sztori, ami attól még kisimíthatja azt a fajta várakozást, hogy nem lesz jelentősen magasabb az átlagár az idén? Vagy ez azért már erősen jóslás kategória?
Hát ugye, ami fontos, vagy ami érdekes most meg, amit a piac is próbál megfejteni, hogy hogyan fogja a Trump adminisztráció továbbvinni ezt a szankciós csomagot. Hát itt két verzió van, ami lehetséges. Tehát az egyik az, hogy a Trump adminisztráció kevésbé lesz szigorú az olasz olaja kapcsolatban, mivel nekik is érdekük az, hogy a hazai energiárak azok olcsóbbak legyenek, és valami megoldást terveznek a konfliktusra. Tehát ez valószínűleg akkor enyhíteni fog az olajárakon, de az sem kizárt, az is benne van a fejekben, hogy esetleg egy agresszívabb politikával lép föl, és egy ilyen másodlagos szankciós csomagot léptet esetleg életbe, és ez akár az ázsiai vevőkre, vagy az európai hajótársaságokra is vonatkozhatna. Tehát tényleg egy ilyen bizonytalanság van most a piacon, és ez is hajthatja fölfel az árakat, hogy egy ilyen bizonytalanság van egyelőre.
Aha, az OPEC részéről lehet számítani olyan lépésre, ami esetleg visszahűti a piacot, vagy esetleg rátesz egy lapáttal, hogy még magasabb legyen az ár.
Az OPEC egyelőre ugye nem nyilatkozott, legutóbb decemberben nyilatkoztak, és akkor azt mondták, hogy változatlanul hagyják ezt a kollektív egyezményt, ami az első negyedévre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy az első negyedév után esetleg áprilisban tudnak legkorábban növelni a kínálaton. Egyébként pont a héten jött ki az OPEC-nek a havi riportja, és ők továbbra is pozitívak a 2025-ös kereslettel kapcsolatban, főleg India és Kína vezérletével számítanak arra, hogy növekedni fog majd a kereslet, ami alapján akár növelhetnék is a kínálatot, de ugye ez a kollektív egyezmény ez elvileg egyelőre köti őket. Ami még érdekes lehet, hogy azért valamennyire benne van az is a piacban, hogy ugye, ha visszaemlékezünk 2018-ra, amikor Trump nyomást tudott gyakorolni az OPEC-re azáltal, hogy Iránra kivetett egy elég kemény szankciós csomagot, és akkor, ha jól emlékszem, akkor 1 millió hordót tettek vissza váratlanul a piacra az OPEC országok, tehát még egy ilyen sem kizárt. Ugye Trump 3 komoly termelő országra, tehát Oroszország mellett Iránra és Venezuelára is tervez szankciós csomagot kivetni.
Igen. Nézzünk rá a gázpiacra, mert hát az talán még egy kicsit nyugtalanítóbb, mint az olajpiac.
Hát az biztos.
Most éppen lejöttünk az 50-ről, a holland TTF gáztőzsdén 46-47 körüli árat látok, de megprinteltük ezt az 50-et most nemrég január elején. Ez egy elég magas szint. Mi történik itt?
Igen, ahogy említetted, az 50 euró az egy új éves csúcs volt. Kérlek, hogy én is ránézek itt az árakra, akkor azt látom, hogy valóban 46 euró környékén van, ami némi visszaesés itt az elmúlt napokban. Hát ez lehet itt a melegebb időjárás miatt valószínűleg az is egy szempont, illetve az, hogy a Közel-Keleten is enyhültek a kínálati aggodalmak, illetve még esetleg azt is meg lehet említeni, hogy az Izrael és a Hamász közötti fegyverszünet az olajra kevesebb hatás, vagy a mérsékeltebb hatással volt, de a gázpiacra azért lehet némi ár csökkentő ereje.
Még akkor is, hogyha az orosz exporttal kapcsolatos aggodalmak, azok most eléggé komolyan lázban
igen,
tartják itt a régiót.
Igen, az ukrán transzfer megállása, ez egyébként okozhatta ezt az 50 eurós píket?
Abszolút, abszolút. Tehát ugye két okot, hogyha itt említeni kéne nekem, az egyik az, hogy az EU-nak a friss szankciós csomagja, amiben felmerül az is, hogy esetleg az orosz csővezetékes gáz mellett, ugye, ami most már ugye jelentős korlátozásokon esett át, akár LNG-t sem vásárolnának a jövőben az EU tagállamok. Emellett az is fontos, hogy a USA-nak a szankciós csomagja, amit az előbb említettem, ami az orosz olajra vonatkozik, az nem csak az olajpiacot érinti, hanem egyes orosz cseppfolyósító egységek is érintve vannak. Tehát nagyjából az orosz LNG kínálatnak úgy számolnak, hogy a 7-10%-a lehet érintve. Tehát ez a kettő, ez önmagában is már elég arra, hogy följebb hajtsa a TTF vagy az európai gázparitásokat.
És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ha esetleg a török áramlattal történik valami, ugye itt olyan hírek is voltak, hogy esetleg valamiféle szabotás, támadás érheti, igen, akkor azt hiszem még nagyobb bajban lenni.
Igen, a török áramlat az ugye az Ukrajnát vádolják, vagy legalábbis a hírekben azt lehet olvasni a török áramlattal. Ugye ott az érdekes, hogy az kb. 50 millió köbmétert szállít egyébként a török áramlat, és főleg a déleurópai országokba, tehát itt inkább ők lehetnek bajban, hogyha itt valamilyen komolyabb fennakadás van a gázszállításban.
Oké, nézzünk rá egy másik izgalmas piacra, aminek hát főleg itt a perspektívái érdekesek, és említésre méltok, hogy a tavaly az arany marha nagyot ment, ez a 30%-25% körüli volt az emelkedés, azt hiszem, ugye sokszor beszéltünk a tényezőkről, a jegybanki vásárlásokról, a geopolitikai feszkóig, a menedék szerepet betöltő eszközig, minden volt, de vajon lehet ennek folytatása? Tehát milyen kilátások elé néz idén az arany?
Hát, ahogy említetted, 2004 az elmúlt évtized során a legjobb éve volt az aranynak, tehát, hogy ráadásul annak tette ezt, hogy mind a dollár jelentősen erősödött, és a reálhozamok is meredeken emelkedtek, úgyhogy meg hát azért a lazuló monetáris politika is segítette az erősödést. Most azt láthatjuk, hogy ha az elmúlt hetet nézzük, hogy szerdán volt egy jelentős emelkedés, tehát ezt a 2760 dolláros szintig ment tegnap az arany. Itt az USA inflációs adat volt az, ami segítette. Itt az volt az érdekes, hogy a várakozással szemben úgy látszik az adatokból, hogy az inflációs nyomás az egyelőre, vagy az a félelem egyelőre túlzónak bizonyult, és esetleg újra esélyt látnak a piaci szereplők arra, hogy a Fed tudjon kamatot csökkenteni idén, és ez egy jelentős fordulatnak számít a pénteki munkaerőpiaci adat után, a múlt hét pénteki, úgy értem, ami pedig egy erősebb volt a várakozásnál.
Jó, akkor megnézzük, hogy ezzel hogyan tovább. A Trump beiktatás egyébként mennyiben befolyásolhatja bármelyik eszközosztályt, akár az aranyét is?
Hát, hogyha ugye a befektetők egyébként próbálják megfejteni, hogy hány kamatvágást tervez idénre a Fed, ugye ez a monetáris oldal, és ugye a Trumpnál pedig, ami érdekes, azok a védővámok, tehát ugye próbálja a külkereskedelmi hiánynak a problémáját megoldani. és hát benne van egy olyan verzió is a piacban, hogy esetleg egy ilyen vámháború alakulhat ki az EU-val vagy más országokkal, aminek lehet egy inflációs hatás, egy infláció gerjesztő folyamat, és egy éven ilyenkor az aranynak a menedék szerepe az fel tud erősödni, tehát mind egyébként a geopolitikai kockázatok, mind a menedék szerep alapján azt lehet mondani, hogy ha nem is egy olyan jó éve, mint a tavalyi az aranynak, tehát én azt gondolom, hogy olyan méretű erősödést azt nehezen fog tudni produkálni, de a 3000 dolláros szint az nem kizárt, és hogyha a fundamentumok továbbra is erősek, tehát hogyha a geopolitikai bizonytalanság fennmarad, a jegybankoknak a vásárlókedve az továbbra is fennmarad, akkor egy, ha nem is olyan jó, mint tavaly, de egy pozitív éve lehet az aranynak.
Világos. Jövő hétre valami izgalom?
Hát ugye az olaj szempontjából ez a hét az elég mozgalmas volt, ugye volt az OPEC-nek, a Nemzetközi Energiai Ügynökségnek a havi riportja. A jövő hét az egy csendesebb hét lesz, hogy ránézek itt az adatokra. Ez ugye a 20-a az egyrészt ugye amerikai szűnnap a Martin Luther King nap miatt, másrészt ugye Trump elnöknek a beiktatása lesz. Tehát szerintem a jövő héten az lesz a legfontosabb esemény. Még esetleg, amit nézek itt, a Bank of Japannek lesz kamatdöntő ülése pénteken. Tehát ott az még egy fontosabb esemény, de szerintem ez a Trump beiktatás fogja a figyelmet.
Aha,
magára hív.
Meghatározni a hét eseményeit. Loránd, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, jó hétvégét, csau.
Köszönöm nektek is, szervusztok, sziasztok.
Fábián Loránttal, az OTP Global Markets árupiaci kereskedőjével beszélgettünk.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
Lehet egy kérdésem?
Már meg is volt.
Millás reggeli.
Na, kedves hallgatók, mit kérdeznek? Nekik is lehet egy kérdés.
Hát lehet, igen. Ez kicsit régi volt. M3 bevezetőn a körvasút feletti műszaki hibás. Wartburg foglalja el a külső sávot. Egy kicsit ilyen időutazós információ. Azt mondja, a felelősségbiztosításnál nagyon magas az első lépcső, sokan kiegészítő tevékenységként terveznek évi pár millió forint bevétellel, nekik nagyon sok az évi 60.000 forint biztosítás. Hát most, bocs, de azért mert egy pár munkája van, és mondjuk a pár munkából pont egy az enyém lesz, amivel csinál valami szívást, az, tehát csúnyán hangzik, de a megbízott hol érdekli ez, hogy ő, neki csak egy-két munkája van per évben, mert kiegészítő tevékenység, tehát a felelősség. Értem én, hogy
hát ez egy plusz teher azoknak,
fajlagosan
igen,
ez egy nagy teher, de ugye a megbízói oldalról meg nehéz.
Lehet, hogy sikerült már ezt is megoldani, Erzsébet híd Budai híd fő után Buda felé lerobbant autó a belső sávban. Köszönjük szépen. Mm-hmm. Fejezzük be a vajákolást.
A vajákolás?
Ez volt a vajas sztorira. Messengeren. Köszönjük szépen.
Köszi. Na, nem tudom, még gyorsan átfutom, hogy mi az, ami esetleg elmaradt. Útinformáció, szerencsére csak egyet.
Azt nem mondtuk el, hogy a tőzsdehírek között, illetve én említettem, hogy volt egy jókora zakó az Apple-ben, de hogy ez közel fél éves csúcs az Apple-nél, hogy ekkora esés nem esett, ami tegnap volt. Több jelentést is a kínai iPhone eladások gyengüléséről lehetett kapni, úgyhogy ez csapott oda az Apple papírjainak.
Aha, hát akkor, hogyha még ilyen maradék tőzsdeinfókkal szórakoztatjuk a hallgatókat, akkor elmondhatjuk a bitcoin állását.
Ja, ugye hát hú, ezt elfelejtettem, ez fontos.
Igen, volt egy meginduló letörés, ugye még én is megírtam a chartmátén, hogy esetleg pocsékú kezdődhet az év, mert hogyha ott meglódul valahol a 91.000 környékén lefelé, akkor ott olyan meglátásom szerint 75-ig nem sok megáll lett volna. És kezdem meg is indították, beesett 90.000 alá, de ott egy olyan vételi power jött, ami visszarántotta, és gyakorlatilag egy ilyen elvérzett letörés lett belőle, és onnan pattant föl most megint 100.000 fölé. Ez egy jó, ez egy vételi szempontból, vagy emelkedés szempontból erős jelzés, úgyhogy lehet, hogy megúszta ezt a letörést, és hogyha esetleg jövő héten Trump elnök, valószínűleg egyébként arra a várakozásra húzták vissza, hogy majd a beiktatás, ha nem is a beiktatás, akkor rögtön, de valahol akár már jövő héten jöhet valami utalás.
Igen, érdekes
a
lehet.
A kriptopiacra, és ez most gondolom hajtja, tüzeli a befektetőket és emelkedik. Egyébként más kriptóban is vannak izgalmas. A Ripple-ben például van megint egy ETF várakozás. Hát, hogyha az ember előbb észleli, vagy látja ezeket a híreket, akkor megveszi 50 centen, és most 260-on esetleg már nem vár tovább, és mindehhez kellett 2 hónap, hogy megötszörözze az árát. Szóval vannak itt csodás.
Van itt bőven izgalom.
Események, igen.
Jó, jön egy kis közlekedési információ, reméljük, hogy abban tisztában fogunk látni, hogy hogy és hol lehet közlekedni Budapesten és környékén. Utána pedig jön Schmidt Andi legfrissebb híreivel, a hírcsokorral. Ezután pedig itt a stúdióban vendégül látjuk Sárik Csabát, aki a Cofidis lakossági portfólióért felelős vezetője. És arról fogunk beszélgetni, hogy jó ügyfélszolgálat az hogy épül fel, mi kell ehhez. Ez a témánk tehát a következőkben. Szia, Andi! Minden oké?
Szia, igen, igen. Mert szia, én majdnem lemaradtam.
Nem maradtál
le. Néztem, hogy úristen, már mennyi az idő.
Igen, minden, ja,
nem,
mindig.
Semmiről nem maradtunk le, úgyhogy pont időben kényelmes.
A bitcoinról sem.
Nem. Nagyon örül valaki.
A legnagyobb kriptó tulajdonossal.
A legnagyobb.
Most egybe, igen. Úgyhogy így megyünk tovább, aztán folytatjuk a Millás reggelit.